hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt, folytatjuk a menetrendet, és még mindig egészségkód. A 100. műszív beültetése kapcsán a szívbetegek túlélési esélyeiről és a műtét körülményeiről lesz szó. Marosi Viktor és Kovács Robert vendége dr. Hartyánszky István, a Semmelweis Egyetem szívsebészeti részlegének profilvezető főorvosa.
A Semmelweis Egyetemen elvégezték a 100. műszív beültetését. Azt, hogy miben segít egy ilyen műszív, meddig tud bennmaradni a szervezetben, és hogyan zajlik egy ilyen műtét, ezekről fogunk beszélgetni dr. Hartyánszky Istvánnal, a Semmelweis Egyetem szívsebészeti profilvezető főorvosával. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, tiszteltel köszöntöm a hallgatókat is.
A hír ugye úgy szól, hogy a 100. műszív beültetését hajtották végre a Semmelweis Egyetemen, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. Az első óta milyen evolúciója volt a szívsebészeti beavatkozásnak, ami a műszív beültetését illeti?
Igen, hát azt kell tudni erről a műtéti beavatkozásról, hogy egy alapvetően, tehát egy bonyolult sebészeti beavatkozásról van szó, ami egy nagy eszközigényű és egy nagy szaktudást igényel, és itt nem egyáltalán nem a sebészeti oldalra gondolok, ez egy abszolút komplex megközelítést igényel, tehát itt szó szerint csapatban együtt kell működniük kardiológusoknak, anesteziológusoknak, intenzív terápiás kollégáknak és sebészeknek. Ennek megfelelően ez nem is egy gyakori beavatkozás, magyarán ebből 100-at elérni az valóban egy jelentős szám, és igazából azt mutatja, hogy a mi centrumunk az ilyen szempontból abszolút ott van a térképen. Ugye itt először is, tehát egy-két fogalmat tisztázni kell, ez az úgynevezett műszív, ami így a köztudatban forog, és aminek a technikája már a kiforrott és jól használható, az egy olyan pumpát takar, amit a bal szívfélbe tudunk beültetni, a szívcsúcson keresztül egy kis kanüllel, és ez a kanüllön keresztül tudja a bal szívfélből a vért leszívni ez a pumpa. Ebben egy mágneses levitáción alapuló propeller forog, tehát nincsen benne mechanikus alkatrész, ez adja az óriási előnyét, mert nincs olyan mechanikus része ennek a pumpának, ami tönkre tudna menni. És ez a propeller, ha kell, másodpercenként 10 000-es fordulatszámmal akár 5-6 liter vért tud innen a kamrából kiszívni, és egy műér grafton keresztül a főverőérbe juttatni. Ezzel az eszközzel a bal szív felett tudjuk praktikusan helyettesíteni. Ez az a szívfél, ami a testbe pumpálja a vért. A valódi műszív, azt úgy kell elképzelni, hogy olyankor magát a szívet is el kell távolítani, mert különben nem férne be a pumpa, és az eltávolítja, a szív helyére kerül egy olyan kétkamrás rendszer, amely mindabban mind a jobb szív felett tudja helyettesíteni. Ez a technológia, ez még nem teljesen kiforrott, tehát ez nem elérhető széles körben, viszont ez, amit jelenleg tudni, és ebből már 100-at be tudtuk ültetni, ez az esetek döntő többségében megfelelő megoldást tud nyújtani az erre rászoruló betegeknek.
Az első műszívet mikor ültették be?
Ha most ezt világviszonylatban akarjuk áttekinteni, akkor igazából az egész műszív terápia az egyidős a szívsebészet terápiájával, mert a legelső kísérletek nem arra irányultak, hogy valahogy sebészúton meggyógyítsuk a szívet, hanem hogy helyettesítsük azt. Úgyhogy ennek megfelelően a technológiai fejlődés az végig kísérte a szívsebészetet, már az első világháború előtt voltak erre kísérletek, és igazából az első szívmotor megalkotásával párhuzamosan az 50-es, 60-as években kifejlődtek már az első kezdetleges műszívek. A rendesen beüthethető és jól használható eszközök, azok körülbelül egy olyan 20-25 évvel ezelőtt jelentek meg, és itt Magyarországon 2007-ben ültettük be az első olyan eszközt, amelynek még a pumpa része kívül helyezkedett el, és 2012-ben az első ilyen típusú eszközt, amikor a pumpa már teljes egészében a mellkason belül helyezkedik el.
Mi dönti el, hogy nem valódi szívet ültetnek át, hanem műszívet?
Igen, hát ugye a szívátültetés az egy fantasztikus megoldás az előreadott szívelégtelenségben. Egyetlen nagy hátránya van, hogy sajnos, illetve szerencsére nincsen elég mennyiségű donorszerv, mint amire igény lenne. Részben ez volt az oka annak, hogy elindult, hogy ha biológiai úton nem tudjuk a tönkrement szívizomzatot helyettesíteni, akkor próbáljuk meg azt mechanikus úton megtenni. Ez volt az egyik oka ennek a fejlődési iránynak. A másik pedig az, hogy a szívátültetés sem tud minden helyzetben segíteni. Van, amikor már új mértékben előre haladott a szívelégtelenség, hogy az olyan nyomás viszonyokat hoz létre akárcsak a tüdő ereiben, hogy egy beültetett egészséges szív azzal nem tud megküzdeni. Ilyen helyzetben szintén ez a műszívterápia tud segíteni, mert a gyógyszerrel nem befolyásolható tüdővérnyomásokat, viszont ennek az eszköznek a segítségével másfél év alatt úgy lehet módosítani, hogy a beteg alkalmassá váljon szívátültetésre. Ez a két fő indok, amire tudjuk ezt az eszközt használni.
Itt az igényt említette, érdekel, hogy így a századik beültetésnél a páciensnek miért volt szüksége műszívre?
Egy olyan előre haladott szívelégtelenségről volt szó, amely tönkretette a szívizomzatot. Ennek főleg egy nagyon kiterjedt koszorúérbetegség állt a hátterében, és ráadásul itt a nagy pangások miatt önálló nem jött szóba szívátültetés, úgyhogy ezért kellett emellett a beültetés mellett dönteni.
A pacemaker is egy mesterséges szerv. Működési elvben van-e különbség? Szóval a pacemakernél ugye az akkumulátor az belül van, a szervezeten belül. Mi a helyzet a műszívvel?
Igen, hát a pacemakernél az az alapvető különbség, hogy ott ugye az eszköz egy elektromos impulzust bocsájt ki a szívizomzatba. Tehát ott mozgó alkatrész ilyen szempontból nincs. Ez viszonylag, ugye főleg már ezekkel a modern tartós kis elemekkel, akkumulátorokkal, ez hosszú időn keresztül itt az energiaellátás biztosítható. Éppen ezért a modern pacemakereket egybe építik magával az áramellátás biztosító teleppel, és így történik a beültetés. A műszívnél az energiát szolgáltató telepek a testen kívül helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy a bent lévő, a mellkason és a szívburkon belül elhelyezkedő pumpát össze kell kötnünk egy vezetékkel, amit a betegnek a hasfalán keresztül tudunk kivezetni. Egy vékony elektródát kell elképzelni, és így tudjuk biztosítani, hogy a külső forrás vagy telep biztosítsa az energiaellátást a készüléknek.
Hány órás műtétről beszélünk, hogyha műszív beültetéséről van szó, illetve mi a különbség a műtét folyamatában a műszív és a szívdonor beültetése között?
Ugye mind a két esetben előreadott szívelégtelen betegekről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy önmagában bármilyen műtéti beavatkozás ezeknél a betegeknél igen nagy kockázattal rendelkezik. Ennek megfelelően igazából a nagy különbséget nem is itt látnám, hanem a úgymond normál szívsebészeti ellátáson áteső betegeknél. Tehát ugye eleve, ha belegondolunk, egy akármilyen szempontból beteg keringésnél úgy megoldani például a betegnek az elaltatását, az előkészítését, ez praktikusan már az anesteziológus szakmán belül is egy külön irányzatot képvisel, ugye ez a szívsebészeti anesztéziát jelenti. Tehát nagyon óvatosan, nagyon precíz módon kell például ezeket a betegeket elaltatni. Ugye a másik szempont, hogy a lehető legkisebb megterheléssel járó műtétet végezzük el a betegeknél, és így éppen itt ebben a betegcsoportban van jelentősége például annak, hogy a teljes szedcsont átvágásával történő úgymond klasszikus feltárásból csináljuk a műtétet, vagy egy minimál invazív feltárásból, ahol csak két kisebb meccést ejtünk, egyet a szedcsontnak a legtetején, egyet pedig a bal oldalon, a szívcsúcsnak megfelelően a bordakosár oldalán. így is egyben tartva magát a mellkast. Ennek a módszernek további előnye, hogy például a szívmotort az sokkal rövidebb ideig kell használnunk, és így egy kisebb megterhelésre ezeket a nagyon szó szerint betegeket, a nagyon borotva jelen táncoló keringésükkel könnyebben tudjuk áthúzni ezen a nagy kockázatú műtéten.
Említette a szívsebészeti anesztéziát. Elmondja a legnagyobb különbséget?
Igen, tehát ugye egyrészt pont azért, mert ez egyre speciális, ez egy másik szakma, tehát én nem venném azért magamnak a bátorságot, hogy itt a szakmai trükköket így elmerjem mondani. Sokkal inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy egy sokkal szorosabb együttműködés és kommunikációt igényel. Tehát amúgy is a szívműtétekre jellemző, hogy ott tényleg csapatban dolgozunk együtt, ez itt fokozottan érvényes. Tehát ez azt jelenti, hogy például ilyen esetben a műtétnek még az altatási részén is már bent van a szívsebész, hogyha bármikor például ezek a betegek megborul a keringés, akkor azonnal tudjunk akár sebészileg is reagálni. Egy sokkal szorosabb kommunikációt igényel így a csapattagok között, és inkább ebben van a különbség. És egyébként így van, tehát speciális gyógyszereket igényel, ultrarövid hatású altatószereket, de ahogy említettem, ez ilyen szempontból egy külön szakma, de ugyanez igaz a kardiológusokra is, tehát ma már a kardiológusok is specializálódtak a szívelégtelen betegekre, hiszen önmagában az, hogy egy ilyen beteget felismerjünk, megfelelően előkészítsünk műtétre, majd a műtét után hosszú éveken keresztül megfelelően gondozzuk, ez szintén óriási tudást igényel erre specializált kardiológusoktól.
És köszönöm, hogy behozta az utókövetést. Mennyi időre van szükség a szívsebészeti beavatkozás után azoknál, akik műszívet kapnak? Mikor lehet azt mondani, hogy valaki gyógyult, és már nincs szüksége utókövetésre, és milyen gyógyszeres terápiára van szükség műszív esetén?
Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy valóban, tehát ma már szerencsére az úgynevezett mechanikus keringés támogató eszközöknek egy elég széles palettája van, és ezen a tartós eszközök közé tartozik ez a típusú eszköz, amivel valóban éveken keresztül tudjuk, vagy egy transzplantációig tudjuk az adott betegnek a keringését részben helyettesíteni, illetve támogatni. Ez ma már olyan szinten van, hogy akár alternatívája is lehet a szívátültetésnek, és nagyon sok olyan beteggel találkozunk, aki annyira jól érzi magát ezen a műszív támogatáson, hogy nem is szeretne szívátültetést. Igényel egy-két kompromisszumot, tehát ugye itt a vezeték miatt oda kell figyelni, hogy ott a sterilitással ne legyen gond, ezt napi szinten kezelni kell, hogy ezek a betegek nem tudnak fürdeni, hanem csak zuhanyozni, és valóban véralvadásgátló gyógyszereket is kell szedniük. De nem szabad elfelejteni, hogy olyan betegekről beszélünk, akik az eszköz beültetése előtt rendkívül rossz állapotban voltak, akiknek az életkilátásuk hónapokban volt mérhető, és nagyon gyakran még az ágyból sem tudtak fölkelni, az ágyat sem voltak képesek elhagyni. Ugyanakkor egy ilyen eszköz beültetése után praktikusan a normál életbe tudnak visszatérni, haza tudnak menni, akár dolgozni is tudnak, tehát összesen lehet hasonlítani azt az életminőséget, amit egy ilyen műszívvel tudnak ezek az emberek élni.
Akkor itt most elhangzott egy olyan részlet, ami nagyon fontos, mert ugye az elején persze említettük, hogy ennek az akkumulátora kívül van. Tehát akkor, ha jól értem, ez egy átmeneti állapot. A beültetett műszívnek a használata.
Így van. Ugye úgy nem, tehát félreértés ne essék, a kinti akkumulátorok természetesen cserélhetőek, sőt, cserélni is kell őket, tehát egy-egy akkumulátor 8 órán keresztül tudja biztosítani az energiát. Minden túl van biztosítva, tehát mindig dupla akkumulátor van, de valóban 8 óránként ezeket cserélni kell. De a beültetett eszköz az viszont tartós, tehát ott nincs szükség semmiféle cserére. Ez az a rész, ami akár hosszú-hosszú évekig is ugyanúgy tud belül működni.
Hol van kivezetve ez az akkumulátor vezeték?
Ez általában a hasfalon keresztül, ott a hasfal bőre alatt fut egy ilyen enyhes kanyarban, és általában a beteg köldökének a bal oldalán, illetve attól egy olyan 10-15 cm-nyire lép ki a bőrből, és van egy olyan kinti kapcsoló része, amit össze kell kapcsolnunk az akkumulátor tartóval.
Hogyan lehet sportolni egy ilyen műszívvel, vagy hogyan lehet aktív fizikai életet élni?
Lehet. Ugye önmagában ezek a használatos pumpák, ezek egy állandó fordulatszámra vannak beállítva. Tehát az ő általuk továbbjutatott vér mennyisége az folyamatos. Mégis ettől függetlenül tudják magukat terhelni a betegek. Ugye ha egy fizikai aktivitás vagy terhelés van, az ugye nem csak a szívnél jelenik meg, hanem a tüdőnél is, illetve a testnek a perifériás részén lévő ereknél is, ahol elkezd de erek kitágulni, gyorsabbá válik a véráramlás, és így igazából a visszatelődő vér térfogata fog megemelkedni, és ez az, ami egy olyan kis hatást tud kiváltani, hogy a megemelkedett igénynek ez eleget tud tenni, és a normál körülményeken belül, a normál határokon belül tudják magukat terhelni ezek a betegek.
Arról nem beszéltünk még, hogy milyen súlya van a műszívnek. Most már egy körüljártuk eléggé a fizikai attribútumait, de azt nem tudjuk, hogy ez milyen súlya bír, és hogy ez a megszokásban okoz-e bármilyen nehézséget. Akkor is, ha könnyebb, akkor is, hogyha nehezebb.
Hát igen, ugye ezt is úgy kell elképzelni, tehát ez kb. 200-230 grammos maga a készülék, ami bent van. És ugye amikor elkezd ez az eszköz működni, akkor következményesen maga a szív és a szívnek a térfogata pedig lecsökken. Tehát azért ebben van egy egymást kompenzáló dolog, de ez nem jelent egy olyan súlyt, hogy ez bármilyen szintet is gondot okozzon a betegeknek, tehát ezek teljesen mobilisak, ezzel minden további nélkül tudnak járni, kelni, úgyhogy ez ilyen szempontból nem okoz gondot.
Egy dolgot áruljon még el, a következő években várható-e az, hogy a műszív technikailag olyan fejlődési ugráson megy keresztül, hogy például ne kelljen kivezetni az akkumulátort?
Abszolút. Ugye igazából itt az előreadott szívelégtelenségben két út látszik körvonalazódni. Az egyik, hogy esetleg létre tudunk hozni olyan transgenikus állatmodelleket, itt ilyen döntően sertésről van szó, amelyeknél olyan szívet tudunk beültetni emberbe, ami nem fog kilökködni, hiszen ebben a pillanatban megoldódik a donor kérdés, és a szívátültetés számát szabadabban tudjuk emelni. A másik az a technológiai fejlődés valóban itt a beültethető eszközöknél, és itt az egyik kérdés az pontosan ez, hogy meg tudjuk oldani a bőrön keresztüli töltést, hogy ne kelljen ez a vezeték, ami a hasfalon keresztül kijöjjön, illetve további miniatűrizálással, ha kell, akkor akár két pumpát is be tudjunk ültetni. Ugye az egyikkel a bal, a másik pedig a jobb szívfelet tudjuk támogatni. És ha ez megoldható, igazság szerint ez is egy teljes értékű alternatíváját jelentheti a szívátültetésnek. Hogy melyik út lesz a gyorsabb, azt ma még nem lehet látni, de óriási, óriási fejlődés és óriási fejlesztések vannak ebben az irányban.
És akkor egy extra kérdés, a műszív kilökődhet-e?
Ugye ez egy teljesen avitális szerkezet, tehát nincsen benne olyan felszín, ami ellen úgymond immunreakció ki tud alakulni. Nem is ez a gond, hanem a felszínből adódik, hogy viszont vérrögök ki tudnak rajta alakulni. És ezért kell ezeknél a betegeknél véralvadásgátlót szedni, és erre különösen odafigyelni.
Hartyánszky Istvánnal, a Semmelweis Egyetem szívsebészeti részlegének profilvezető főorvosával beszélgetett Marosi Viktor és Kovács Róbert. Pár perc múlva folytatjuk a menetrendet, méghozzá matematikával, amit ma is megpróbálunk közelebb hozni. Maradjanak velünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.